Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom fel a 12. fejezet 35. versétől a következőképpen. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virrasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virrasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nincsen a számadás időponthoz kötve az Isten világában, mégis megteszi ezt az ember ilyenkor is, mi az, amit szerettem volna, vagy amit Isten szín előtt megígértem, és nem teljesítettem, mi az, ami egészen másképpen alakult, mi az, amire nem volt annyi energiám, lehet, hogy rossz időbeosztás miatt, mi az, ami miért hálát adhatok, mi az, ami jól alakult. És bennem ennek a számadásnak a gondolatait egy reggeli beszélgetés, vagy éppen egy ebédnél folytatott beszélgetés indított el, hogy milyen volt a karácsony, kérdezte valaki, hogy nagyon el vagyok-e fáradva, hát nem. És nem az az öröm, hogy nem fáradtam el, mert az fáradtság az lehet nagy öröm, hanem éppen azt gondoltam át, hogy miért van ez. És ez azért van, mert olyan sok önkéntes segítő van a gyülekezetben, olyan sok minden már más tesz, akár a újságnak a végleges formájába, hozatalai, attól kezdve a gyerekek ajándékának megvásárlásán keresztül, akkor sok önállóság van a fiatalokban, ahogyan együtt készültek, és lehetne ennek az áldásait sorolni, mert ez nagyon jó, hogy sok minden működik úgy, hogy nem kell feltétlenül jelen lenni, és nem fogyott az önkéntes segítőknek, látogatóknak sem olyan nagy számban, olyan nagy méretben a számuk, hanem vannak, akik kitartottak, és ez olyan jó, mert most már ez talán harmadik éve megy az önkéntes látogatói szolgálat. És az is jó, hogy bár hirdetjük, hogy szükség lenne még olyanokra, akik takarítják a templomot, de hogy ebben sem fogyunk ki. Vannak testvérek, akik ezt vállalják, és jó ezekre a dolgokra emlékezni, ezekért hálát adni. Jó a növekedésért hálát adni, és a növekedés hiányának az okait pedig keresni az Isten szín előtt. És miközben az ember számot ad az életében, talán ezen a napon különösképpen, az Isten igéje pedig úgy szólít meg bennünket, hogy a múlt az zár le gyorsan, és te meg legyél kész. Legyetek ébren, mert az Úr közel van, el fog jönni. És nem azért, mert most különleges jelenségek vannak, és akkor jobban kell félnünk, hanem hogy az hívő ember életében ez egy mindennapos várakozás kell, hogy legyen. Milyen különleges dolog ez, hogy az év utolsó napján éppen erre emlékeztet, tulajdonképpen olyasmire, ami sokakkal megtörténik, hogy maradjunk fenn. Sokakkal megtörténik ez éppen szilveszter napján, hogy maradjunk fenn, legyünk, virrasszunk, hogy a tanítványokat ébrezgeti Jézus, hogy imádkozzatok, kísértésben ne essetek. Ez az időszak, és várjátok közelre, és minden egyes dolgotokat, amit cselekszetek, abból a szempontból cselekedjétek, akár terveztek a saját családotok számára, vagy tervezitek a következő évet, hogy annak a tükrében, annak a fényében, hogy Jézus, legyetek készen, akár Jézus holnap is visszajött, és ennek a képe, hogy legyen derekatok felövezve, biztos sokan már megvilágították sokféleképpen, illetve ahogyan az a akkori kornak a szokása, hogy egybe ruhába jártak a férfiak is, és amikor hazaérkeztek ezt az övet, ezt levették a deregútól, az volt az otthoni megjelenésük, és amikor útra indultak, akkor újra felvették az övet. Legyetek útra készen, bármikor, bármiben megszólít. Ne rústuljatok el az Úr Jézussal való kapcsolatotokban, mert már lehet, hogy nem fogjátok tudni azt, hogy mi az, ami kedves neki, és mi az, ami nem. Már nem fogjátok bírni az ő erejét. El ne csüggedjetek, legyen erőtök, és különös dolog ez, hogy ez vigasztalásképpen hangzik el. Nyilván, aki Krisztussal megbékélt, annak vigasztalás sokak számára az nem vigasztalás, hogy egyszer véget ér ez a földi élet, és aztán majd Jézus visszajön. Legfőképpen azoknak hangzik ez nagyon erőteljesen, azoknak a gyermekeknek, akiket megkérdeztek, 10, 15, 17 éves gyerekeket, hogy tagadjátok meg Jézust, összegyűjtötték őket. És akkor azt mondták, hogy mi nem tagadjuk meg Jézust, mi szeretjük Jézust. Ő sem tagadott meg minket. És azt mondaná valaki, hogy abban a pillanatban miért nem nyílik meg az ég? Jön el Jézus, és fordítja ki a katonák kezéből azt a kést, amivel képesek kisgyermekeknek a torkát elvágni. Hát ezeknek a gyermekeknek a számára élő reménység az, hogy az a kereszt, amit most le lehet onnan verni, a szirtemplomok tetejéről, amit be lehet mocskolni, ki lehet nevetni. Közömbösen el lehet menni mellette, az a győzelem jele. És visszajön a győztes Krisztus. Milyen szövegkörnyezetben hangzik a mostani igénk? Érdekes, hogy ebben az evangéliumban nem az utolsó időkről szóló részben van erről szó, hanem különleges összöveg összefüggésben az aggodalmaskodásra a válasz ez, amit Jézus mond, hogy ne aggódjatok azokért a dolgokért, amik a megélhetésről szólnak. És tulajdonképpen ezzel emellé teszi azt, hogy akár a következő évnek a bekövetkezendő dolgaitól, amik várnak ránk valakire talán érettségi, vagy pályaválasztás, vagy új házvásárlásra, vagy sok minden várhat ránk. Vagy éppen el kell költözni, vagy ki tudja mi minden. És akkor ebbe mondja, ebbe az összefüggésbe, hogy ne aggódjatok, mert amikor Jézus majd visszajön, akkor nem az lesz a kérdés, hogy a jobbik vagy a kevésbé jobb egyetemre járt-e a gyermek. Hogy meg tudtuk-e fizetni neki azt a karácsonyi ajándékot, amit annyira szerettünk volna. Vagy hogy mennyire volt pénzünk egy újabb autóra. Sőt, egy különleges helyen Jézus azt mondja, nem is az lesz a kérdés, hogy gyógyítottunk-e Jézus nevében. És lehetne nagyon sok mindent felsorolni, amire az ember szíve vágyhat, ami miatt az aggodalom el tudja tölteni a szívét, hanem az lesz a kérdés, hogy Jézus ismer-e minket. Felismer-e majd bennünket. És ott lehetünk-e az ő örökkévaló országában. És ezt mondja, hogy ezekkel törődjetek. Ezek miatt aggódjatok inkább. Nem is olyan távol ehhez az igehelyhöz, ehhez nem annyira távol, egy olyan úrnak a képéről beszél, aki elrendezi, bebiztosítja a földi életét. És hátradül, mert már minden megvan. Már neki nem is kell dolgozni, mert a pénz az fihal. És akkor erre mondja az ige, az Úr Jézus igazsága elérőjét is, hogy hát azt mondja, bolond, hát még ma elkérik a lelkedet, és mi lesz azzal a vagyonnal, amit összeharácsoltál. Ezerféle biztosíték itt az életben, hogy kényelmes legyen, hogy meglegyen az íze, hogy végül is jó embernek lenni, bebiztosítani ezerféle módon. Az, hogy hogyan alakul az itteni földi sorsunk, és semmi biztosításunk nincs felfele. Azt mondja az ige, azt mondja az Isten valóságában, hogy Jézus, hogy ez könnyelműség. Sőt, akkor leszel igazából boldog, amikor mindezeket kiengeded, és az Isten országát keresed először. Akkor leszel igazán boldog, akkor nyugodt leszel, olyan sokszor megtapasztalod, hogy Isten gondoskodik rólad. Az ő csodálatos módján, az ő kezébe letenni ezeket a dolgokat, amik olykor teljesen elfedik a mi gondolatainkat Isten előtt. meg a hit előtt. Mert hogy sürgető ennek-annak a befizetése, ami tényleg az, sürgető ennek vagy annak az ügynek a végére járása, de nem biztos, hogy a reggeli elcsendesedés az annyira sürgető, pedig azt mondja, hogy legyen övetek, legyen derekatok felövezve, és legyen lápásodok kész, és ennek az elkészüléséhez azért kell egy kis reggeli előkészület, hogy ez valóban így lehess, hogy valóban kész legyen, hogy valóban tudjam, hogy miért élek, hogy összegezzem, hogy miért csinálom, mi a motivációja annak, amiért én dolgozok, élek. És vigasztalásképpen szól ez az ige, mert lehet, hogy alszol, mint én, lehet, hogy elhidegült az Úr Jézussal való kapcsolatod, lehet, hogy nem annyira ég már. Lehet, hogy már csak emlékből vannak gondolatfoszlányok, hogy milyen jó volt akkor Jézussal, amikor olyan világosan értette meg azt, amit mond. De azért kegyelem az ige, mert most azt mondja az alvó állapotban lévőnek, hogy számomra ez a fontos, hogy legyél készen. És nem az a legfontosabb, hogy számbelileg mennyit örökölnek majd a gyermekeid, hanem hogy legyél készen. És hát csak két dolgot szeretnék, hogy mi az, ami a várakozásban, meg a készenlétben az embert meg tudja téveszteni, és nyilván érdemes lenne ezret és százat, és lehet hozzágondolni mindenkinek azt, ami az életében kísértés, de ne tévesszen meg bennünket az, hogy sokszor nagyon értelmes emberek, híres emberek mondanak sületlenségeket azokról a dolgokról, amik következni fognak, be fognak következni. Akár olyan emberek is, akik azt mondják magukról, hogy hívő emberek. Én döbbenetesnek tartom, mi magunk is hívtuk meg, talán el is hangzott valamelyik pénteki istentiszteleten, azt az orvost, akinek egy komoly felfedezése volt, ez egy nagyon nagy világra szóló felfedezés, amivel emberi életeket lehetett megmenteni, akik fejsérülést szereztek. Csókai Andrásról van szó, mi is Dunahasztin meghívtuk, és előadást is tartott egy evangelizáció keretén belül, aki azt mondta, hogy Jézus mindenkiben ott van. Nem, testvérek, Jézus nincs mindenkiben ott. Csak meg kell keresni. Nem igaz. Nagyszerű ember, tiszteletre méltó ember, de amit mond, az nem igaz. És olyan sokan beszélnek az örökkévalóságról, meg arról, hogy mi az, ami vár majd ránk, sületlenséget. Majd ott nem tudom, mi mindent fogunk csinálni a mennyei valóságban, és mindenki ott lesz, és Nem lesz. Az ige nem mondja azt, hogy mindenki ott lesz. Szóval attól, hogy valaki nagy tekintélyű, attól, hogy valakire felnézünk, de olyasmit állít, ami a Szentírással szembe megy, az ne nyugtasson meg bennünket hamisan. Hiszen a vigasztalásunknak egyetlen forrás olyan érdekes, hogy a következő évnek is az ige vigasztalásról szól. Az igazság, az Isten szava. Hogy nekünk is megbocsát az Isten. Hogy nekünk is irgalmaz. Van egy lelkipásztor, testvérek közül talán sokan ismerik a könyvet, amiben ez le van írva. Egy gazdag ember megkérdezte őt, vagy megdicsérte őt, egy ifjúsági lelkészről van szó, hogy milyen jó, hogy a fiatalokat jóra és szépre neveli. Sokan elengedik a hittanra a gyermeke, hogy ott rosszat nem tanul. És akkor azt mondja, hogy hát, hogyha csak ez lenne a cél, hogy szépre és jóra tanítsam őket, meg egy kicsit jobban viselkedjenek, akkor én egyáltalán nem lennék boldog, én azt szeretném, hogyha ők Jézus tulajdonai lennének. És erre azt mondta ez a gazdag ember, hát azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha arra tanítaná őket, hogy két lábbal álljanak ezen a földön. Ne ilyen elvont Jézushoz tartozni, meg elvont dolgokkal foglalkozzanak. És ezen a földön két lábbal állni, ami inog. Most is iszonyatosan inog. Hát nem kockázatos? Két lábbal a földön állni, az azt jelenti, hogy ne lelkizzünk, itt van lelki rész, és van testi rész, és a testi részben így és így kell eljárni, és aztán vannak ügyeskedések, hogy hogyan lehet jól előre jutni, akár a rendszerbe csapva a ranglétrán, vagy éppen anyagilag. Az bízzátok rám, sok gyülekezetben van, hála Istennek a mi gyülekezetünkben, ez nem így van. Imádkozni szoktunk anyagiakért. De azt mondja, hogy válasszuk külön az anyagiakat, és válasszuk ki a lelki dolgokat. Nem lehet külön választani. Mert nem lehet ügyeskedve előre jutni. két lábbal a földön, melyik földön, ami meg fog szűnni, ami bármikor megremeghet, alattunk is Magyarországon, ami ott remeg most már a nyugatiak lába alatt, ami már megingott a közel-keleten, ami egyszer megszűnik. Mit jelent két lábbal a földön állni? Hát nem Isten országában megállni, meggyökerezni, megerősödni, arra a hívásra engedelmesen hallgatni, amit Jézus mondta, hogy jöjjetek, kihív bennünket ebből a remegő világból, hogy sokkal biztosabbra állítsátok a lábatokat az Isten hívező országában. És a másik gondolat, hogy ne riasszon vissza, hogy mások nem fogadják el. Hogy mások ellene beszélnek. Ez van a proféciában, hogy Jézus ellen sokan fognak beszélni. Az, hogy ellene beszélnek sokan, az téged ne riasszon vissza. Az tegyen téged még szilárdabbá abban, hogy milyen nagy kegyelem, hogy te ismerheted őt. Hogy milyen nagy kiváltság, hogy te nem utasítottad el. Hogy te megmerülhettél az ő szeretetébe, és megismerhetted bűnbocsátó kegyelmének gazdagságát. Az, hogy sorban ellenségesen viszonyulnak melletted az Isten dolgaival kapcsolatban, az téged csak tegyen erősebbé, még éberebbé. Ha te éber vagy, ha te virasztasz, ha te valóságnak tekinted Jézus visszajövetelét, és komolyan veszed az életet, akkor az hatással lesz a környezetedre. Egészen biztos. Az elején megvetnek, de aztán talán tisztelni fognak érte. Lehet, hogy soha nem jár érte majd igazi dicséret, de Jézus nem késlekedik, ő jön. Tényleg jön. Ez nem egy hiába való várakozás. Tényleg jön, eljön, visszajön. És egész komoly pecsét lesz azon, hogy amit ő ide hozott közénk, az az út az igaz. Hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Azt mondja, hogy legyünk készen és lámpásunk legyen meggyújtva. Mit jelent, hogy lámpásunk meggyújtva? Nyilván a Szentléleknek a képe van ebbe benne. Azt jelenti, hogy nekünk nem kell másnak lenni, csak üres edénynek. Azt mondja az ige, hogy a szívünk teljességéből szól a száj. És mi jön ki a szánkon keresztül sokszor? Volt egy különleges helyzet, felkerült egy hír, valahova aztán levették, és bennem rögtön az volt, hogy itt valami manipuláció, elhallgattatás, rögtön ez jött az én szívemből, az összeesküvés elmélet, az ellenségeskedés, hát egészen más volt a helyzet. Vigyázzunk az ítélkezéssel, meg arra figyeljünk oda, hogy milyen a szívünkből. Ha üres edények vagyunk, és kérjük, hogy Uram, tisztíts meg engem, csak üres edény, te tölts be, akkor lesz lámpás az életünk. Van egy ilyen énekünk, nem vagyok más, csak üres edény, tölts meg hát lelkeddel engem, ígédnek áldott szent ereje, hadd munkálkodjék bennem. Rajtam keresztül áradj, Uram, ragyogjon fényed szerte, hogy általam sok-sok árva szív békéjét benned meglelje. Az a lelkipásztor, akiről szó volt, azt ajánlotta a harcba menő fiataljainak, hogy az is egy olyan istentelen közeg volt, ahol sokan kritizálták a kereszténységet. Ez a kereszténység hitnek a természetéből is fakad, meg a bennünk lévő rossz természetből. Hogy először rakjátok ki az igét az asztalra, rakjátok ki a Bibliát. Amikor megérkeztek az első szájhelyre, ne dugjátok el, bátran vállaljátok. És akkor lesz belőle konfliktus, de egy nap után majd elfelejtik. És pont a lelki pásztornak a testvére az, akivel megtörtént az, hogy kirakta rögtön az első nap a Bibliát a kis polcra, és másnap mire felkelt, már nem volt ott, és ott volt a tisztnél, és ebből óriási nagy galiba támadt, mert nem preferálták, hogy valakinél Biblia van. A következő párbeszéd zajlott le. Ezt az imádságot mondtam, mielőtt a tisztjével találkozott. Úr Jézus, teljesen egyedül vagyok, még csak 17 éves vagyok, kérlek, ne hagyj cserben. Segíts, hogy megvalhassalak. Aztán a főtörzs őrmesterhez ment és kopogott. Tessék! A főtörzs őrmester az íróasztalnál ült, az asztalon pedig Pali Bibliája. Mit akarsz? Kérem, főtörzsőmester úr, adja vissza a Bibliám, az az enyém. Az a kezébe veszi a Bibliát, és lapozgat benne. Úgy, ez a tiéd. Nem tudod, hogy ez egy veszedelmes könyv? Igenis, főtörzsőmester úr. Tudom, a Biblia még a szekrénybe zárva is veszélyes, még ott is nyugtalanságot ébreszt. A főtörzsőmester kiegyenesedik, ülj le, aztán bevallja, én is teológiára készültem. És főtörzsőmester úr elfordult a hittől, kérdezi Pali. Megindul a beszélgetés, amelyben körülbelül egy 40 éves ember kimondja egy 17 évesnek, alapjában véve boldogtalan vagyok, de már nem tudok visszafordulni, az túl sokba kerülne nekem. A fiú válaszol, szegény főtörzsőrmester úr, Jézus megér minden áldozatot. A főtörzsőrmester ezekkel a szavakkal bocsátja el a fiút, boldog ember vagy. És Pali igazolja, igen, főtörzsőrmester úr, és elvonul a Bibliájával. A táborban többé senki egy szót sem szólt ellene. Hol vannak azok a keresztények, akiknek van bátorságuk kinyitni a szájukat? Magánügy a kereszténység? Igen. Újonnan születés és hívő élet a szív legbelsőbb kamrácskájában játszódik le. Magánügy a kereszténység? Nem. A keresztények közösségekbe tartoznak, Isten tiszteletre, házi biblia körbe, ifjúsági körbe, férfi és női órákra járnak. A keresztények kinyitják a szájukat és megvallják urukat. Vegye észre a világ, hogy Isten Jézusban az üdvösség tüzét gyújtotta meg. Elment, mit bízott ránk, tegyetek tanítványá minden népet, és visszajön, és ezt fogja kérdezni, hogy ezt hogy tettük, mint tettük. Vissza fog jönni Jézus. A könyvnek az írója akkor érte át ennek a legnagyobb örömét, amikor miközben tartották az Isten tiszteletet, beverték az ablakot. Egy másik templomról levett vaskereszttel az ajtót döngették, aztán kiment, és ott volt a sárban a kereszt. Mert lehet a kereszt a sárban. Rá lehet lépni, meg lehet taposni, meg lehet gyalázni. És akkor eszébe jutott, hogy milyen jó, hogy vissza fogsz jönni dicsőségben, Uram. Vagy egy másik élmény, beülnek az autóba, mert megtiltották, hogy Jézus Krisztus hirdesse. Beülnek az autóba, nem indul a motor. Indítják újra. Van valami baj, ez egy vadonatúj autó. És akkor beszűrődik az autóba egy fiatal ember éneke, hogy Jézus győz, örökre eldőlt már, övé lesz a világ, mert a halál éjszakája után Isten az ő kezébe adja át. A kereszten kiszenvedett, a trónra felemelkedett, igen, csak Jézus győz. És akkor azt mondja a megbilincselt, hogy milyen jó nekem, hogy a győztes oldalon állok, és milyen rossz magának, hogy a vesztes oldalon áll. Hát ki áll a győztes oldalán? Hát kinek akarunk tetszeni? A világnak? Hát igen, sajnos sokszor. A világ látszólag győztes. A lesajnált keresztények látszólag vesztesek. De a lesajnált keresztények ne legyenek hit nélküli keresztények, hanem legyenek egészen bizonyosak abban, hogy Jézus visszajön. Megkérdezi a lelki pásztor a másikat, miért van az, hogy Jézus visszajöveteléről szóló kép van itt a falon. Választhattál volna más témát. Azt mondja, tudod, ezek a fiatalok elmennek, dolgoznak gyárakban, bányákban, és megvallják a hitüket, és hogy mit kapnak érte. Hogy hányszor ugratják őket azért, hogy hisznek. Hányszor ugratják akár azokat az embereket, akik tűrnek, mert hitben tűrnek. Hagyd már ott! Ne foglalkozz vele! Miért tartod oda a másik arcodat újra? Hát azért kell, hogy lássák a győzelmes Krisztust. Mert ő ezt kéri tőlünk, és ő visszajön, és boldog az az ember, aki készen, aki ránézve várta az ő visszajövetelét. Nem arra, hogy földi nyereséget szerezzen. És testvérek, végezetül az Úr Jézus Az élő Isten nem vár tőlünk olyat, amit ő maga meg nem tett volna. Bár ő néha hiába vár. Mi nem hiába várjuk őt. Amikor imádságainkban várjuk, nyomorúságunkban várjuk, nem hiába várjuk őt. Amikor várjuk Jézust vissza, nem hiába várjuk őt vissza. De ő sokszor hiába várt. A tékozó fiút várja az apa. El tudjátok képzelni, testvérek, minden egyes reggel, minden egyes ebédnél, minden egyes vacsoránál hozzák a szolgák a terítőt. Nem, a saját fiamnak én akarok megteríteni reggel, délben, este. És nem jött egy nap, nem jött két nap, nem jött egy hét, két hét, három hét, egy hónap, egy év, 10 év nem jött, és minden reggel, minden délbe és minden vacsorakor megterítette az atya az asztalt. És már elkezdtek mögötte kuncogni a szolgák. Milyen atya ez? Nevetségessé az Atya Isten miattad. Nevetségessé vál, mert még válik, mert téged vár. Reménytelen eset. Aki még nem vetted észre, hogy mennyire szeret. Hogy végre beszélgessen veled. Végre átformáljon. Milyen különleges dolog ez. Újra és újra. Tetsz meg tudni, mit jelent hiába várni valakit? Olyan pici dolog ez, amit most fogok mondani. Annyira nem hasonlítható ahhoz, amit az előbb mondtam. Min 5 éve van éjféli Isten tisztelet. Én mindig azt várom, hogy megtelik a templom. És együttérzéssel szokták kérdezni, hogy azt gondolom, hogy együttérzéssel, mint inkább cinikusan, hogy na mennyien voltunk. Nem ezen múlik az üdvösséget, testvérem, hogy az éjféli Isten tiszteleten itt vagy-e? Én azt gondolom, hogyha érdemes azért fennmaradni, hogy kocincsunk az új év tiszteletére, azért is érdemes összejönni, hogy együtt imádkozzunk, hálát adjunk az előző évért, kérjük Istennek az áldását a következő évre. Nem törvény, nem parancsolat. Ja igen, nem tudok mutatványt. Nem tudok hiper-szuper érdekes igehirdetést felajánlani. Csak közös imádságot, elcsendesedést, éneklést, Isten előtt való megállást. Kérve azt, hogy engem is ébresszen fel, meg téged is. Hogy ne maradjunk aludva, ha már egyszer keresztények lettünk. Mert nem hiába való a mi hitünk. Hát a legnagyobb kincsünk az, amit Jézus Krisztusban mi megkapunk. Ébredjünk rá erre a nagy kincsre. Ápoljuk. Adjunk hálát érte. Amen. Kérünk téged, hagyd tegyük le az előző évnek minden egyes terhét, mulasztását, szeretetlenségét, megbántását. És add, hogy azoktól is szabaduljunk, amikor úgy érezzük, hogy valaki méltánytalan volt velünk, és emiatt nem tudunk, görcsölünk, ott van az életünkben, hogy hagyd lépjünk tovább. Hagyd legyünk szabadok, hadd ébredjünk fel, hadd várjunk téged minden nap készen. Mennyei Atyám, engedd, hogy ennek a valóságában élhessünk, hogy minden nap várjuk, hogy Jézus visszajön. És ez a várakozás, ez nem cselekedetmentes élet, hanem ez szolgálat. Megvilágított, hogy abban a helyzetben, amiben minket helyeztél, hogyan tudjuk a te dicsőségedet felmutatni. Azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Bocsáss meg nekem, hogy sokszor csak hangulati elem. Ez a hatalmas nagy ajándék, amit tőled kapok. Engedd, hogy ránk ragadjon, hogy olyan emberek lehessünk, akik komolyan vesszük a hitünket, akiket nem lehet megijeszteni, akik ott maradnak a szőlőtőn, akik megélik és megértik szőlővesző létük értelmét. Kérlek téged, gyülekezetünkért, a gyülekezet növekedésért, ma is otthonért, és az egész jövő évet is szeretnénk mindenestül a te kezedbe helyezni. Úr Jézus Krisztus, benned van a jövő. Hallgass meg bennünket, amikor így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon neked békességet.